106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián Önök a Marosvásárhelyi Rádió színházi műsorát, a Színdarabolót hallják. A Színdarabolónak ma váratlan vendége van, nem számítottam arra, hogy szinte véletlenül találkozunk Marosvásárhelyi utcáin Verebes Istvánnal, aki nem véletlenül vállalta, hogy bejön a stúdióba, mert egy nagyon fontos feladatot hajt most itt végre. Arra kértem, erről is meséljen, és egy kicsit meséljen arról, hogy mi minden történik körülötte színházban, és nem csak.
Hát már minden egy kicsit lassúbb és kevesebb, ugye már a koromnál fogva is, de azért érnek meglepetések és kellemes fölkérések. Ez is ilyen. A Nemzeti Könyvtár szerkesztője megkerestek, már ez önmagában is meglepő, hogy volna-e valamilyen gondolatom egy könyvnek a szerkesztésére. És én abban a pillanatban tudtam, hogy én ezt elvállalom, és Székely Jánosnak mondom a nevét, mert a ő verses kötete, az Egy láda agyag, az ott van a éjjeli szekrényemen, a Füst Milán naplója, és még 2-3 olyan könyv között, amit, hogyha nagyon hülyék a napjaim, akkor előveszek. És össze is szerkesztettem, egy ilyen kétarcú könyv ez, tehát, hogy minden vershez reflexiókat fűzhettem, fölidézhettem a saját emlékeimet azoknak a kapcsán, és hát a végén ott van a Caligula helytartója, amiben volt szerencsém az ősbemutatón játszani a Haragvölgy rendezésében, akkor, amikor Székely János nem engedték át 78-ban Magyarországra, amit én nagyon fájlaltam, mert nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ki is ő. És hát most megadatott az, hogy egy kurikulum vitét kellene vigyeszteni a könyv végére, és a Székely János lányát meglátogatom Csíkszereden, beszélgettünk, és abból talán kisül valami, hogy ez az ember ki is volt, és ezt én összekötöttem avval az adósságommal, hogy hát végig járom, hát végig nem járom Erdélyt, de hogy egy-két fontos városában bele nézek, bele szagolok.
Idézzük fel egy kicsit azt a valamikori előadást, Harag Györgyöt is, azt is, ahogy a Székely János szöveg akkor működött, és ahogy abból produkció lett.
Hát ez ugye még a szocializmusban történt, akkor még inkább rezonált a darab, fergeteges előadás volt, a haraggal való munka. Hát nekem ő a mestereimen kívül az egyik legfontosabb emberem, utána is nagyon-nagyon jóban. Egyik Kossuth díjam tőle való, ezt én úgy hívom. Megnézte egy rendezésem, és később találkoztunk, már nagyon beteg volt, és messze ült az asztalon, beléptem a szobába, rám nézett, és csippentett a szemével. És ez az elismerés nekem több, mint egy Kossuth díj. Ez maradt meg, de a könyvében van is egy karikatúrám róla, a Harag György emlékkönyvben. Na, de ezt csak ebben csak büszkélkedem. Az előadás az úgy jött létre, hogy az a 7 színész soha nem játszott együtt. A Lukács Sanyi és a Hegedűs D. Géza volt, aki együtt játszott. És 6 hét alatt egy társulattá vált. Az Őze Lajos, akinek voltak sokszor alkohol problémája, 6 hét alatt egy kortyot nem ivott. Tehát valami olyan fenségesen tehetséges állapot volt, ami nagyon ritkán van az ember életében. A harag, elmondom, én akkor fiatal színész voltam, ugye 30 éves, ott elkezdtem a Stanislavskit, hogy de miért, meg mi a lélektan, és akkor két dolog maradt meg bennem. Az egyik azt mondta, hogy a szerep pszichológiája az a partnernek az előző mondata, mert a színház egy olyan sűrítmény időben, térben, tettekben, amiben minden fordulat, hogyha hiteles, hogyha tudom, hogy miért történik, akkor az reálisnak hat. ezt ott lehetett megtanulni, azóta is alkalmazom minden egyes munkámban. A másik, hogy bajban voltam, már öltözéses főpróba volt, álltam ilyen rekkenő melegben a Gyulai Várszínpadon próba előtt, jelmezben, és hát bajban voltam a szereppel. Oda jött megbüköt, és azt mondta, rájöttem, ő az áruló. És ettől egy pillanat alatt kitisztult előttem minden, még kétszer helyre rakott valamit a próbán. Tehát ő volt az az autószerelő, aki tudta, hogy melyik csavart kell meghúzni, és akkor működik a gép. Arról nem beszélve, hogy éjjel-nappal velünk volt, és fantasztikus ember volt. Tehát ha egy-két ilyen találkozása van az embernek a pályájának, akkor már érdemes volt erre így dönteni, hogy itt dolgozik az ember.
Ez a szöveg Romániában született, háború után, és ezekhez a viszonyokhoz illeszkedett, noha jóval túlnő rajtam, és jóval általánosabb, mint egy konkrét történelmi helyzet. De Magyarországon más környezetben más akusztikája lehetett, azért áttevődtek.
Gondolja meg, ez ugye már a Kádár korszaknak a eliminációja. Itt már azért lehet érezni a 70-es évek végén, 80-es évek végén lehet érezni, hogy ez a rendszer nem vált be. Miközben még fungál minden Káder. És a darab nem a diktatúráról szól. Nem az a címe, hogy a szobor. Pedig lehetne az a címe, hogy a szobor. Mert hiszen a szoborról szól az egész darab. De nem arról szól mégsem. A darab egy moralista helytartóról szól. Aki szeretné ezt a diktatúrában szeretne igazságos, tisztességes, méltányos lenni. A kérdés a Székely Jánosnál lesz, hogy lehet-e fedhetetlenül eljárni akkor, amikor a világ, a környezet, a rendszer nem fedhetetlen, hanem aljas, öntörvényű és értelmetlen is. És ez ettől nagy dráma. Most független attól, hogy hát ugye a versben van írva, és hát a Székely János, én ahogy a verseit is szeretem, hát én a Szabó Lőrinc óta ilyen nagy költővel nem találkoztam, egyszerűen botrány, hogy a magyar kultúrából ez hiányzik, és ezt nem adták ki még soha a határon túl. Mert azért mondom a határon túlt itt, mert én is egy határon túli magyar vagyok, ha innen nézzük.
Igen, ez egy furcsa perspektíva váltás, amit nehéz megérteni, csak akkor, hogyha az ember átlép mindenféle határokat. És fogunk még erről beszélgetni, hogy hát hogy lehet, hogy idáig késett ez az erdélyi út, holott egy örmény származású emberről.
Nem, üzbég.
Üzbég.
A déd nagyapám volt üzbég szőnyegkereskedő, és a nagyapám az ott volt hadifogoly, és ott vett el a nagyanyámat, és az apám ott született Taskent mellett Kokandban. Tehát ez egy mohamedán ága családomnak.
Akkor nem Erdélyen keresztül vezetett ez az út.
Nem.
Na, hát akkor ezt az ígyszert kihagyjuk, de visszatérünk még egy kicsit Székely Jánoshoz, és bevallom, hogy én tegnap este óta az elmúlt 12 óra alatt véghez vihető közvéleménykutatást tartottam színházi emberek között, színészek, rendezők, kollégák, nézők között Verebes Istvánról, és most jön a szembesítés. Az egyik legfontosabb megjegyzés vele kapcsolatban az volt, hogy ő az a különös ember, aki felállt, amikor nem várták, hogy felálljon, és maradt, amikor nem várták, hogy marad, hogy senki nem tudja, hogy akkor Verebes hány óra. És ahogy így ezt a helytartós dilemmát mesélte, az beugrott, hogy azért ez egy visszatérő későbbi motivum is lehet.
Nagyon jól hat ez rám, de azért koronként változik. Tehát a maradás és menés, amiben én valóban eléggé rapszódikus vagyok már másoknak a szeméből, az hogy melyik korban és melyik koromban, tehát hogy hány éves koromban történt meg. Egy biztos, az édesapám, aki nekem nem példaképpen volt, hanem sorvezető a mai napig. Tehát mindent úgy csinálok, hogy mit szólna hozzá ő. Neki volt egy egyetlen nagy hibája, nagyon nehezen döntött. És ezt akkor vettem észre, amikor autót kezdett vezetni 50 éves korában, és elérkezett egy kereszteződéshez, az lehetett jobbra is, meg balra is menni, és megbénult. És aztán rájöttem, hogy a házasságaiban is, a színházi létezésében is rettenetesen nehezen hagyott ott dolgokat, váltig ragaszkodott rossz helyzetekhez, beleragadt, és tulajdonképpen emiatt hát a pályája nem is volt oly sikeres, bár nagyon becsületes és nagyon tisztességes ember volt. És én észrevétlenül azt hiszem, hogy ezt kompenzáltam ösztönösen, az első pillanatok ezen be akartam bizonyítani, és ebből voltak mindig a vitáink, hogy az ő morális, vagy zsánerbéli tulajdonságait, amelyek abban a korban persze sokkal veszélyesebbek voltak, mint abban a korban, amikor én, hogy én avval együtt is érvényesülni leszek képes. Sem házasságban, sem barátságban, sem színházban, sehol egy perccel tovább nem maradtam, mint ami öröm. Tudjuk, az volt az elméletem, és talán ebben nem tévedtem, hogy nem érdemes örömtelenül húzni az időt, amíg elrohad valami. Amikor volt értelme, akkor én azt gondolom például, hogy színházi szerveződésben, hogy egy vezetőnek nem kell 5 évnél tovább színházvezetőnek lenni. Elfáradunk, megismerjük egymást, már kopognak a gondolataink. Tehát nem voltam híve annak, hogy például Nyíregyházán 6 év után még maradjak. Mert már a végén már sánta volt a fülük arra, amit én mondtam. Talán emiatt van, hogy én egy ilyen lézengő Richterként hatok, viszont egyet el kell mondanom, ezt én nem ajánlom senkinek, mert én több lábon álltam. Tehát nekem a Nádasdy Kálmán egyszer azt mondta, hogy vegyek egy írógépet a főiskolán, azt nem értettem, miért mondja, anyámmal vetettem egy írógépet, és én nekem azóta nem, velem nem packázhatnak. Mert hogyha a színigazgató azt mondta, hogy, akkor azt mondtam, szevaszt, és elmentem, írtam 3 kabarétfőfát, és meg volt a karácsonyi ajándék a gyerekeknek. Tehát ebből a szempontból én egy előnyösebb helyzetben voltam mindig.
Ebben a székben az elmúlt hónapokban ült néhány nagyon dühös vagy keserű ember, mondom a neveket, Mohácsi János, Egressy Zoltán, Szikszai Rémusz, Csáki Judit. Ezek a beszélgetések, amelyek ebben az adásban is elhangoztak, óhatatlanná teszik a kérdést, lehet-e örömelvű ma a magyar színház? És ha igen, akkor azt hogy kell csinálni? Hozzáteszem, hogy a tegnap estétől tartó közvélemény kutatáson másik fontos megállapítása az volt, hogy hát Verebes volt az, aki mindig ember központú vagy színész központú színházat csinált. Adott anyagból dolgozott, és azokra, akik ott voltak, nagyon figyelt, és nagyon tudta őket segíteni.
Azt hiszem, hogy talán nem tudtam volna másképp. Azt mondja a feleségem ma, ugye jövünk végig Nagyvárad, Kolozsvár, most Marosvásárhely. Mondom, hány kastélyt kell megnézni? Azt mondja, sehányat, mert téged a kastély nem érdekel, téged az emberek érdekelnek. Engem semmi más nem érdekel. Tehát azért nem szeretem azt a színházat, amely a hatalomról szól, mert a világban az ember engem untat. Mert mit lehet mondani a hatalomról? Minden hatalom. Aljas, korrupt, szemét, ilyen, olyan, amolyan. Ezt el lehet mondani. Ha nem az emberben felmerülő, megfejthető világ jön lé, akkor engem nem ér, akkor csak az érdekel. Csak az érdekel. Ha ezt azok, akik velem dolgoztak, látták, akkor ennek örülök, mert a legnagyobb bajnak tartom, hogy elméleteket, ítéleteket visznek színpadra, nagyon tehetségesen egyébként, roppant tehetségesen. Én pedig a kérdések színházát szeretem. Azt szeretem, amikor a néző ő maga dönti el, hogy melyik mocsokság az, ami az övé. És nagyon hiszek abban, hogy egyszer a Koltai Tamás Isten nyugosztalja azt írta le, hogy az előadás kiváló volt, bár egyetlen értékelhető alakítás sem lehetett benne. Hát ezt én nem értem. Szóval én nem értem, hogy hogy lehet egy előadás jó, ha nincs benne jó alakítás. Ami pedig azt illeti, hogy itt keserű emberek ültek. Én 20 éve élek a feleségemmel, aki 18 éve fiatalabb nálam, és az én feleségem annyira átalakított, hogy azt kell mondjam, hogy ha itt keserűen ül valaki bármilyen helyzetben, tényleg borzasztó a helyzet Magyarországon, borzasztó. Minden oldalról borzasztó. Ha innen nézem, ha onnan nézem, szörnyű. Elsősorban kulturálisan teljes nirvána. Legalábbis ami a közéletét illeti. Tehát vannak persze nagy tehetségű emberek, de nincsenek műhelyek, nincsenek igazi közösségek, nincsen diffúz kommunikáció. De nem muszáj attól még keserűnek lenni. Tehát azt én feleségem rávezetett, hogy meg kell találni azokat a helyzeteket, embereket, akikben még van érték és érvényesség. És ezt én megtanultam az én fiatalabb feleségemtől, aki már egyébként nem fiatal annyira. És ehhez tartom is magam. Más irány pedig az én, nem mondom, mert tabu, egy nagyon nagy boom történt az én környezetemben olyan 25 évvel ezelőtt. Az egyik barátomnak meghalt a 16 éves fia. Nagyon közel csapott le a villám. És én az én akkor, ez akkor volt, amikor Nyíregyházára kerültem. Akkor az én egész értékrendem átfordult. Minden, ami addig fontosnak tűnt, hátrább került, és elkezdtem nagyon figyelni a gyerekeim, addig is, de az, hogy csak az az érdekes, hogy a gyerekeim egészségesek legyenek, boldogok legyenek, hogy körülöttem ne legyen hazugság, hogy mondjuk a színházban boldoggá, ugyan nem tudom tenni a színészeket, de talán kevésbé boldogtalannál. Igen, tehát úgy kellemetlenséget. De akkor az apám már nagyon beteg volt, és azt mondta az öltözőben, hogy lehet, hogy karriert nem csináltam, de soha nem volt senkinek könnyes a párnája miattam. És ez nekem egy nagyon fontos tanulság. És ha ez ember így él, és most nekem 5 unokám van, hát akkor már nem lehet, hogy akár attól, mert Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy nem tudom, melyik igazgató, vagy ki, az nem fogja az én kedvemet elrontani.
Nem is, igen, egy nagyon fontos fejezet, hogy éli meg az ember azt, ami történik körülötte, és amiről akar, vagy nem akar tudomást venni. De hogy lehet olyan körülmények között, hogy azt érzem, hogy szakad be a színpad, esik le a függeszték, minden megy szét, vagy nem megy szét, de átalakul, és nekem legyen tartalékom, tartalmam a dühön, a félelmen kívül, hogy színházat tudjak csinálni. Ezt hogy lehet? Kérdezem ezt úgy, hogy a harmadik szempont, amit Verebesről elmondtak, hogy művelt. Ezt színházi emberekről ritkán mondják.
Én tegnap a Gáspárik Attilával ültem, és azt tűnt föl nekem, hogy van itt egy színigazgató, aki ugyancsak művelt. Hát nézze. Igen. Azt gondolom, hogy amikor így végigjövök itt például, hogy mondjuk ezt Erdélyen, meg a Párcióban, és azt látom, hogy mennyire nem tudunk mi semmit. Pedig én mondom, olvastam a Kriteriont már a 80-as években is, meg most is elolvasom mindazokat, akik itt élnek, de ennek a szellemiségéről nem tudunk semmit, és most kezdem a különféle attitűdökből megérteni, hogy itt hogy lehet létezni, írni, színházat játszani. Ma azt kérdezett, hogy olyan körülmények között hogy lehet színházat csinálni, minden körülmények között lehet színházat csinálni. Tehát ha valaki a hivatását komolyan gondolja, akkor a leszakadt traverz és a beszakadt színpad és lehet erény. Minden kompromisszumban lehet valamit üzenni a nézőtér felé, szerintem, hogyha valaki leleményes. Engem, a körülmények mi vagyunk? Mi hagyjuk, hogy dolgoztam egy színházban, ahol attól voltam népszerű, mert én a kórust nem aláztam meg, nem kórusnak hívtam őket, hanem hölgyeim és uraimnak, nem üvöltöttem, hogyha nem arra léptek, és emberi módon kommunikáltam külön-külön velük. Ettől ez a kórus elájult, a premieren énekeltek nekem. A világ legtermészetesebb dolga. Én attól lettem így megbecsülve, mert mindenki, aki ott dolgozik, üvölt, és megalázza őket. Ez nem egy különlegesség. Hát ez a standard. Hát így viselkedünk Európában, nem?
Nagyon sok mindent csinált, több lábon állt, hogy fogalmazott, műsorvezető, rendez, szerző, színész, jó színész, mondják a közvéleménykutatás résztvevői, negatívumot is mindjárt elő kell honnan kaparjak. Nem tartott soha attól, hogy ezek a különböző szerepek összevésznek egyik a másik
erre? De sőt, volt is rá példa. Nézze, az, hogy én írok, az az én grafomániám. Tehát amikor azt mondják, hogy színész, rendező, író, mondom, nem író. Író a Thomas Mann. Én néha szerző vagyok, meg ilyen megmondó ebben. Tehát az, ami én a nyomtatott szót nagyon nagy szentségnek tartom, és most is van egy kötetem, amit a kis esztergálja. Tehát ez az én kedvtelésem. A színészet abból van papírom, arról van papírom. De mint igazgatónak az volt kiírva a szobám falára, hogy közepes színésznek itt vagyok én. Tehát az a színészet, amit én elvárok egy nagyon jó nagy színésztől, az abból nekem kevesebb van, és ezt be kellett látnom. Az igaz hivatásomnak valóban a színházrendezést tartom, lehet, hogy egyedül én állok ebben így, de azt nagyon fontosnak tartom, és azt rigorózus módon mondok nemeket, és mondok igeneket, azt nagyon fontos nekem. De azért persze, hogy vannak, amikor ezek összezagyválódnak. Volt egy időszak, amikor a televízióban sokat kellett megjelennem, hogy egyszerre a Heti Hetesben, meg a Napkeltében. Pénzkereset miatt muszáj volt. Én tudtam, hogy prostituálódom, pontosan tudtam, tehát, hogy az én közképemen ez rontani fog, mint színházművésznek is. De hát a fiam Angliában tanult akkor, a legnagyobb fiam, és azt mondtam, hogy valamit valamiért. Tehát a vállalásom ilyen módon nem felmenthető, de beszámítható. Igen.
Tehát abban, ezekben a műsorokban azért benne volt az is, hogy látszik, hogy jó, szeret benne lenni a közéletben, hogy szeret beszélgetni.
Ez a csalás.
Nem?
Nem. Nem, én egy igazi kispolgár vagyok. A politikából is, amikor kabaréban működtem, konferáltam, én azt hiszem, hogy soha nem politizáltam. Azt nem tudom megmondani, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktornak a politikája eredményesebbe.
Nem a politika hibája inkább, hogy nem lehet meg.
Nem, én azt tudom megmondani, hogy mi az, ami aljasság, és mi az, ami hülyeség, szerintem. Én jelenségekről beszéltem, és moralizáltam, és gúnyolódtam. De azt én nem tudom, hogy a melyik rendszernek milyen hozama van, mondok valamit. Én rettenetesen untam és utáltam a szocializmust. Akkor.
És most ébred a
most nagyon sok, ahhoz viszonyítva, amiben mi az elmúlt 20 évben élünk, nagyon sok felmentést tudok adni. Mondok valamit. Az a népművelés, az nem volt egy hülyeség. ahogy a színházi közönség percepciója züllött el ebben a 25 évben sok mindentől, de attól is, mert nem volt fontos. Nem volt fontos a irodalom, nem volt fontos a színház, nem volt fontos a könyvtár, a semmi nem volt fontos. Éppen, nem tudom, a futball, most a futball a fontos.
Ebben a műsorban zajlik egy sorozat arról, hogy hogyan lehet színházban, vagy nem lehet megöregedni. És többek között ennek a 25 évnek a következményeit kérem, hogy színészek nézzék át. Ahogy az eddigi interjúkat látom, hát kevés az esély. Nem a méltányos megöregedés, a kreatív, az energiadús, az alkotó öregségre. Most úgy érzem, hogy Verebes István ezt esetleg tudja cáfolni.
Én azt hiszem, és mindig is vonzoltam az idősekhez, az öregebbekhez, hogy ez egyrészt múlik az illetőn, másrészt múlik azon a világon, amelyik megbecsüli. Akkor tud aktív maradni egy színész, ha mindaz, amit addig csinált, megbecsült. Több példát tudok mondani, hogy Komáromban mentem főrendezőnek, akkor egyszer csak rájöttem, hogy van 6 olyan idős színész, aki akkor már 6 éve nem tette be a lábát a színházba. És gyorsan tettem róla, hogy ez ne legyen így, mert hiszen vannak idős szerepek, meg fiatal szerepek. Amikor azt mondta nekem egy kiöregedett primadonna, Nyíregyházának alig játszottunk operetteket, és én felemeltem nyugdíj előtt a fizetését, hogy ő ezt nem érdemli meg, nem szolgálta meg, akkor azt mondtam, hogy dehogy nem, hát nem itt, hanem a 40 év alatt, amióta a pályán van. Én azt gondolom, hogy ha egy tehetséges, rangos múltú színész megbecsülnek, akkor az aktív marad. Egy példát mondok. Erdődi Kálmán 80 fölött játszott a Máli néni egy szerepet. Ez ment 7 éven keresztül. Csak akkor átépítették a játékszint. És akkor azt mondtam, hogy a Kálmán meg fog halni. Miért? Mondom, mert a Erdődi Kálmán a Kertész utcából elindul mindig, csak akkor ment az utcára 5-kor, hogy 6:30-ra a Jókai utca végére totyogja magát. És 5-én tudta, hogy 13-án is fog játszani, és 13-án tudta, hogy 22-én is. Ha majd 22-én nem tudja, hogy legközelebb mikor játszik, akkor meg fog halni. 3 hónap múlva meghalt.
Ez a méltányosság és a foglalkoztatás, de ehhez hozzájárul az is, hogy egy előregedő kontinensen élünk, ahol az öregség, mint élmény, és mint üzenet, és mint tartalom, az egy kardinális probléma, lehetőség. Színházi alkotóként ezt így érzi, ezt, hogy ez egy jó helyzet, innen még sok mindent lehet mondani.
Hát igen, de az olyan furcsa, amikor elkezdik az ember tisztelni, hát attól én falnak megyek. Hogy nem mernek letegezni, hogy azt hiszik, hogy minden, amit én mondok, az a kánon része. Belül a szakmai tapasztalatomon és tudásomon túl egy ugyanolyan bizonytalan ember vagyok, és újra tanulok mindent az ABC-től, amikor elkezdek egy darabot. Ugyanúgy reszket a lábam, hogy valami jó úton indulok-e el, nem szúrom-e el, tehát belül én nem gondolom, hogy jó, hát csak már tudom, hogy már mindent, hát már mindent kipróbáltam, mi történhet. Azt tudom, hogy sokkal jobbat, vagy sokkal rosszabbat az adott körülmények között nem fogom csinálni. Tehát ha van piacom, az azért van, mert tudják, hogy 7-kor fölmegy a függöny, és 10-kor lemegy, és tapsolnak. És hogy sokkal jobbat nem fog csinálni, az pedig azért van, mert nincsenek olyan inspiratív közegek, amiben én bekerülhetek. Mert azért persze, hogy megvan a stigma rajtam, hogy igen, de hát közben meg el is avul az ember. Hát persze, el is avulok.
Az nagyon meredek mondat, hogy az inspiráció én vagyok. hogy itt vagyok 60 év fölött, közeledve a 70-hez, megértem, játszottam a Harag rendezéseiben, megcsináltam a Nyíregyházi Színházat, voltam, eladtam magam a tévének, voltam ez, voltam az, így is, úgy is, kirekesztettek, berekesztettek, és hogy itt most van valami, amit én tudok, és van bennem annyi energia, hogy
nem. Ezt nem tudom. Ezt nem. Most javítom azt a kötetet, ami gyerekkorom óta a színházi élményemet jelenti, névvel, címmel. Ezt 5 éve írom, és 5 éve állandóan változik a helyzet, és át kell javítsak, mert közben összebékülök a Kerényi Imrével, a Fábri Sanyival, összeveszem a nem mondom kivel, a legkülönfélébb változások jönnek, és közben meg nem tudom, hogy azt, amit én ott leírok, és az igaz, és belőlem is igazul jön, de vajon igaz-e az másnak is?
Ez nem az a dilemma, amikor áll az ember az autóval az útkereszteződésnél, és nem tudja, hogy merre fordítsa a kormány?
Nem, mert már, én már akkor elfordultam. Csak azt nem, abban nem vagyok biztos, hogy jó, hogy a döntésem az célba visze. Ebből a szempontból, hogy kalandor vagyok, majd szeretek eltévedni egyébként nagyon, mert az nagyon izgalmas. Úgy vállalom a kockázatot, de közben, hogy mondjam, ezt valaki olvassa, akkor például ne érezze azt, hogy ja, hát ez egy sértett ember. Mert hogy nem vagyok az. De közben a mondataimból mégis az derül, hogy ennek semmi nem jó. Ennek aztán semmi nem jó. Ez mindenkivel beleköt. Ez mindig megtalálja a kákára a csomót. Miközben, ugye, ma holnap 70 éves leszek, egy halálosan boldog pályám volt. Tehát amit én kifogásolok, például a magyar színházi közélet elmúlt 50 évéből, az, hogy méltóságát vesztette, hogy gyáva, hogy hazug, stb., hogy nem állt a saját lábára, az abban én szenzációsan szörföztem. Hát ha az valakinek jó volt, ezek a borzasztó állapotok, hát nekem jó volt. Csak közben azt láttam, hogy hány tehetség megy tönkre, hány olyan színész nem jut olyan feladathoz, olyan helyzetbe, ami járna neki, hány paraszolvencia van, micsoda klikkek jönnek létre a vagy-vagyban, mert csak mi vagyunk a jók, azok nem jók.
Mi kellett ez a szörfözéshez?
Azt, hogy Kaposváron egy kiváló színházból, ahol be akartak építeni a csordába a legtehetségesebb rendezők. Ott tanultam a legtöbbet ezektől. El kellett jönni, mert azt mondtam, hogy árul vagyok. Ha itt maradok, akkor nem lesz, el kell mennem egy olyan színházba, ahol én rólam szólok. Elmondtam, Miskolc egy nagyon rossz színház van, egy jobb társulatban, nagyon tehetségtelen rendezőkkel. És akkor álltam a színpadon, és azt mondtam egy adott pillanatban, hogy hát most már a jó Istennel mi ketten csak el vagyunk valahogy. Akkor, ha az nem tetszett, elmentem Szegedre, ott egy borzasztó igazgató volt, akivel 5 perc alatt összedobott, csak azt mondtam, akkor elmentem propagandistának, és elmentem újságírónak, akkor bezupált a kabaré. Hát szóval, hogy úgy gondolja meg, hogy igazából soha nem kopogtattam be sehova. És mindig a következő pillanatban, ahogy nőt nem hagytam el nőért soha. Tehát én soha nem hagytam ott egy nőt, azért, mert beleszerettem egy másik nőbe. Valamiért ez véget ért, mentem tovább, és jött szembe egy másik nő. És ugyanígy voltam a pályámon is.
Akkor ez egy morális tartás kérdése, egy jó taktikai érzés kérdése? Mitől?
Nagyon erősen moralista vagyok, jezsuita módon, de hozzáteszem, igen sok elvtelenséget elkövettem. Én is. Persze.
Most ez egy Mohameden származású családból.
Nem,
ez
hát
a konfesszió.
Egy 1/8 Mohameden.
Jó, de hát ezért
van
ez
itt
most,
minden.
Ez egy izgalmas örökség.
Ja, hát a gyerekeimben 4 világvallás van, és nem beszélek a nemzetiségekről. A gyerekeimben minden van. Abban van Mohamed, abban van zsidó, abban van protestáns, van katolikus, van, aki ugye üzbég, az anyám az osztrák részről is van, és most a legkisebb fiamnak még bejött a sváb is az anyósom révén. Tehát
egy rendes
közé. Igazi magyar emberek vagyunk.
Ez a konfessziós képesség, ez a gyónás, ez egy fontos rítus?
Persze hozzátartozik az igazmondáshoz, hát ott legyen hiteles az én mondatom, hogyha amikor a mikroszkópon voltam igazgató, akkor elején nagyon nagyot léptem. És ezt a közönség nem, mert sas után nem kajálta be, hogy van két olyan dal is, ami nem vidám, és hogy hát régen a kabaréban a Móri Zsigmondra, Adi Endre, jó, nem. És akkor azt mondtam, hogy hát lenyilatkoztam, én ezt elrontottam. Itt majd javítok. Miért kell mondani, hogy miért kell mondani? Mert kell mondani. Hát attól én nem leszek kisebb, hogy azt mondom, hogy kérem, itt tévedtem. Nagyot tévedtem, most kijavítom. Mint színházigazgató Nyíregyházán 100-ból 50-et tévedtem. Az biztos. 50-be beletaláltam, és megpróbáltam a másik 50-et korrigálni már, amennyire szoktam volt mondani, a színészek premier előtt reszketnek, mondom, higgyétek el, sokáig úgy volt, hogy én tudok, de még én sem tudok tökéletes előadást rendezni.
Mire számít, mit hoz a következő évad, vagy időszak? Több gyónást, vagy több sikert, jól végzett munka örömét? Mit szeretne?
Én például azt szeretném, hogy abban a színházban, ahol most dolgozom, a József Attila Színház, ami kifejezetten otthonom már vált, mert szeretek belépni azok közé, az emberek közé, és a nem csak félelemtől mentes, politikától is mentes színházat csinál, jót akar, hogy az a színház megtalálja a saját pofáját. Azt még nem találta meg. Egy nagyon nehéz helyzetben vette át 5 évvel ezelőtt a Karcsi, és kicsit rögtönözve van a színház, peremhelyzetben van, a közönségét nem találta olyan módon meg 100%-ban. És ez egy érdekes dolog lenne, hogy rávezessem a Karcsit nem erőszakosan, csak mint barátja, kicsit tapasztaltabban, hogy jobban válasszunk darabot, jobban válasszunk rendezőt, hogy ne legyünk fogjai annak a distanciának, ami a többi színház, hogy ne kelljünk versenyre mi, hanem legyünk mi magunk, amit mi tudunk. Ez egy nagyon szép feladat lehetne. Ezen közben csinálom a dolgot, de ezen nagyon szeretem a színházat csinálni, ott vagyok, egyet szeretek jobban otthon lenni, semmit nem csinálni.
Vagy könyvet írni, vagy olvasni.
Olvasni, írogatni, zenét hallgatni, kutyát sétáltatni, fantasztikus környezetben élek, és úgy olyan az öregségem, ahogy elterveztem. Az nagyon ritka.
Zalaországban?
Ott igen, Zalaegerszeg mellett egy faluban. Hát most a kisfiam Londonban lesz egyetemen, úgyhogy kiürül az elég nagy ház, és hát ott állunk, hogy most ketten egy ekkora házban, de közben meg ott hagyni nem akarom, mert a könyveim, meg a szüleim bútorai, meg amit megcsináltam dolgozószobának. Hát ezek ilyen öregségi gondok.
Van egy otthon, de lássuk itthon is, hát ha lesz rá mód, ha máskor nem a Székely János kötet megjelenésekor.
Jó, köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm.
Várjuk vissza.